Hello, Petro István vagyok, üdvözlök újra a csatornámon. Mai videó az egy kicsit rövidebb lesz majd, szerintem. Ha már ilyen adatbázisos hetet tartunk, akkor most a Yahoo Finance nem tudom kihagyni. Yahoo Finance volt az a adatbázis, amit én hát körülbelül a 20. millióig használtam. Nem lehet szerintem vele nagyon mellé nyúlni. Én nekem egyetlen mellé nyúlásom volt igazából, az a Altria, mert hogy akkoriban iszonyat nagy nyereségek voltak, de aztán utána elkezdte leírni a Joule-t veszteségnek, szóval ilyen inkább nem egészen néztem utána azóta sem, hogy mi volt az a kiugró nyereség. Én szerintem a Joule felvásárlással kapcsolatosan van egy pénzügyi tranzakcióknak a nyoma lehetett, ha ezt tudod esetleg, akkor szeretettel várom azt az információt. Viszont utána elkezdte leírni veszteségnek a Joule-t, az pedig nagyon beszakított az árfolyamat, szóval az egy annyira nem látszik ebben, mert a FastGraphson, tudjátok, operatív cash flow van, operatív earning van, az operatív earning az csak a magtevékenységből származó eredményeket mutatja, nyereséget mutatja, míg itt gap szerinti earning van, ebbe pedig benne van mindenfajta ilyen könyvelés technikai dolog is, ilyen egyszeri veszteségleírásoktól kezdve ilyen egyéb dolgok is. Ki mire esküszik, az eléggé opcionális. Én jobban szeretem, amióta elértem azt a szintet így a vagyonom, majd én úgy gondolom, hogy nekem megéri a FastGraphs-nak nagyobb előfizetési szintje. Én jobban szeretem azt a fajta megközelítést, mert azt valahogy jobban leköveti az árfolyamváltozás. De abszolút szerintem Yahoo Finance, ez is egy nagyon jó választás. Ez ingyenes amúgy. Három éves visszamenő adatbázis tartalommal. Én nagyon szerettem ezt annak idején használni. Vannak mások is még, hát én fejből most nem fogom tudni nektek elmondani, talán Seeking Alpha, de ezt ritkán használtam, meg nem tudom, szóval biztos, hogyha van kedved, kommentbe írjál már még ilyeneket, amiket te használsz, esetleg a jövőben azokat is megnézem majd, és akkor azokat is bemutatom majd a program vagy a videó keretében. Felelősségkizárás, ez csak az én amatőr tapasztalatom. A te pénzedért te vagy a felelős, felelősséget én nem tudok vállalni a te pénzedért. Úgyhogy a végén minden befektetési döntés neked kell meghoznod. Ha esetleg hibát találsz a magyarázatomban, akkor tedd már meg, légy, hogy kommentbe kijavítasz engem, hogy tanulhassak belőle, és a jövőben még jobb videókat tudjak készíteni nektek. Köszönöm szépen! Amiket most így meg fogunk nézni, puskaként fel is írtam magamnak ide, amiket most meg fogunk nézni, az a price per earning, részvényre vetített. Itt két fajtát fogunk majd megnézni, mert amit mondtam, ez az egyszerű tételes dolgok, ezek eléggé meg tudják kavarni a gap szerinti earninget. Itt a price per earningre megnézzük majd a forward price per earninget is, a Yahoo Finance-en én azt is szerettem használni annak idén, abból az ilyen egyszerű tételek ki vannak véve. Növekedést megnézzük majd részvényre vetítetten, megnézzük az osztalékfedezettséget, itt a free cash flow-hoz arányítjuk majd a részvénykifizetést, teljes cégre vetítve, de külön van egy mutatószám, ami, ha megmondom a frankot, nem tudom mihez számol pontosan, de majd megnézzük azt is, van egy payout ratio százalékban eleve a Yahoo Finance-en. Hogy ők most EBITDA-hoz, earning-hez, free cash flow-hoz, operatív cash flow-hoz, hogy mihez számolnak, azt én nem néztem utána, ha gondolod, néz utána, de amúgy önmagában az a szám is egy tök jó szám, úgyhogy ha nem akarsz nagyon belemenni ilyen számolgatásokba, akkor elég arra rátekinteni. Összrészszénszám alakulás, itt grafikonok nincsenek, itt majd meglátjátok minden ilyen táblázatos formában benne, úgyhogy kicsit számolgatnod kell, hogyha akarsz ilyen százalékokat számolni belőle, de szerintem az, hogy ingyenes ez az egész program, ez az egész Yahoo Finance, az ennyi kényelmetlenséget maximálisan megér. Szóval én nagyon szerettem ezt használni, ezt a programot. Mostanában egy kicsit ritkában használom, úgyhogy bocsi, hogyha valamiben egy picit lassabb leszek majd, de ezért igyekszem. Összbevétel alakulás, összhitel és az operatív cash flow aránya, ezt is ilyen kicsit számolgatós dolog, majd mindjárt megnézzük, és nyereség előrejelzés forecasteket is megnézzünk, hogy ugyanis itt is vannak előrejelzések a Yahoo Finance-en, mint ahogy a FastGraphs-on is vannak. Oké. Azt írtam be, hogy finance.yahoo.com, itt felül látod is, finance.yahoo.com, akkor ez ugrik be, ez a főoldal, kukikat kell elfogadni, meg ilyenek, de hát azt gondolom minden honlapnál ti már benne vagytok a témába. Az MMM-et nézem meg a könnyebbség kedvéért, mert azt nagyjából ismerem. Itt, amikor beütöttem azt, hogy MMM, ja, itt ticker szimból alapján tudtok szűrni, de hát nem tudom, ha tudtok izi alapján is, nem csak ticker szimból alapján szűrni, hanem beírva a magát a cég nevet is tudtok szűrni, úgy látom. De én most maradok a 3M-nél, úgyhogy itt a tegnapi, most reggel van, hát 8 óra 39 perc, magyar idő szerint, úgyhogy After Hours-ban meg tudod nézni, hogy mennyire változott a 3M-nek az értékeltsége, nagyon szinte nullát, de hogyha nagyon feltűnő változások vannak, akkor arra azért számíthat ilyen After Hours szok után, hogy a következő napi piaci nap az eséssel fog-e indulni, vagy pedig felfelé menetellel. Ha feltűnően pozitív ez a szám, akkor valószínűleg felfelé menetellel fog indulni, hogyha feltűnően negatív ez a szám, akkor feltűnően lefelé el fog indulni. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogyha nektek, ez nekem igazából annyira nem mond semmit, mert tudjátok, én hosszú távú befektető vagyok, jó piaci körülmények között nekem a tartási időm az olyan 1 és 3 év közt van egy részvényre, rossz piaci körülmények között, amikor sokáig az esést ki kell feküdnöm, az hogy hívják, akkor ilyen 4-5-6 év, attól függ, hogy mennyi idő, amíg újra azt érzem, hogy túlértékelté nem vált egy cég. Úgyhogy most például a jelenlegi piaci körülmények között nem is gondolok eladásra, csak vételekbe gondolkodok. Úgyhogy ennyit erről. Tegnap furcsa mód ez pozitív volt, az S&P 500, én úgy emlékszem, hogy negatív napot zárt tegnap. Az én portfólióm is negatív napot zárt. Hát az összes izémet ilyen biztosító cégem az eléggé mínuszban volt. Na, mindegy, lényeg vissza a témához. 3M Company, itt látod a nevét, itt látod, hogy a New York-i értéktősdén lehet megvenni. Ez az alap, ez a summary, ez az alap táblázata. Itt meg tudod nézni az árfolyam grafikonokat. Látszik az, hogy itt éveken keresztül azért szépen felfelé ment, bár voltak beesések neki. Aztán volt egy, én szerintem iszonyat túlértékelt, de ezt a fast graphs-on jobb meg tudom mutatni, iszonyat túlértékelt időszaka neki, és azóta inkább esésben, de az earning-je is esett majd, azt viszont itt is meg tudjuk nézni. Itt, amit ezen az oldalon szoktam nézni, annyira engem az árfolyam grafikon az nem nagyon szokott érdekelni, amit ezen az oldalon szoktam nézni, az a price per earning mutató, 13,45-ös a jelenlegi. Ez azért érdekes, hogy egy ilyen cégért 15-ös price per earning-et tudok, vagy szeretek kifizetni, úgyhogy itt már azért van egy picike margin of safety, ki tudnátok számolni, hogy hány százalékos, 10% körüli margin of safety van benne, ez azt jelenti, hogy utána vissza tud majd menni valószínűleg az árfolyamom a 15-ös price per earning felé, ez már egyfajta nyerességet ad majd nekem. Másik fajta nyerességet adja nekem az osztaléknyereség, az jelenlegi ára számítva majdnem 5%-os, úgyhogy de ez évenkénti. Ez, hogy most mennyi időt megy vissza 15-ös price per earning, ezt nem tudod megmondani előre. Úgyhogy azt így kicsit nehezebb, de mindesetre azért van benne felfelé potenciál. Kivéve, hát igen, abban az esetben lehet rossz a dolog, hogyha egy folyamatosan befelé eső cégről van szó, mert akkor várhatod, hogy mikor lesz a 15-ös price per earning, amikor az earning az esik folyamatosan lefelé, akkor a price is esik folyamatosan lefelé, és a kettő aránya az marad szinten, de közben az egész céged esik lefelé. Értitek a gondolatmenetemet szerintem? Oké, itt itt látszik, hogy mikor lesz majd legközelebbi, mikor adják ki a gazdasági adataikat legközelebb. Na szóval nekem ez érdekes, ez a 4,64-es dividend yield 3% felett én már venni szoktam, ha olyan a cég. Ami még érdekes nekem itt, hogy látszik az, hogy volt egy revenue, az az árbevételt jelenti, earnings az a nyereséget jelenti, ez esetben a teljes cégre vonatkoztatott gap szerinti dolgok vannak itt. A gap az ilyen amerikai szabvány, hogy hogyan kell leadni a pénzügyi jelentéseit a cégeknek, a tőzsdei cégeknek. Látszik, hogy earnings az 5,35-ös milliárd dollár volt, aztán visszaesett 4,52-re, és ez látszik itt ebben szépen teljesített a cég, itt túlértékelté vált, és utána viszont a beesés már az már ez a visszaesésnek a... Mert amikor van túlértékelté válik, akkor érzékenyebbé válik a piac. Mint hogy látjuk most is, iszonyat túlértékelt volt tavaly november környékén a piac. Sokan azt mondták, hogy nem túlértékelt, de az volt. És ilyenkor már érzékenyebbé válik mindenre minden. És bármilyen rosszabb hír, bármilyen rosszabb előrejelzés, bármi van, már ilyenkor elkezd befelé szakadni jobban. Általában ilyenkor túlreagálás van, mert ilyenkor követi a pánik a dolgokat. Na, és akkor ott is túlreagálás volt persze a 3M-nél, szóval 5,35 milliárdról visszaesett 4,52 milliárdra, hogy aztán szépen megint már megy felfelé 5,45 milliárd, 5,92 milliárd nyereség a teljes cégre vonatkoztatva dollárba. Szóval látszik azt, hogy a hullámvölgy után azért kezd kifelé lábalni, amiben most, mint befektetők szerencsések vagyunk, hogy a kifelé lábást elkezdte beárazni a piac. Én el is adtam a 3M cégemnek a részvényeit, mert én amikor beesett, akkor vettem, utána el is adtam, amikor azt láttam, hogy ma megint túlárazottá vált tavaly. Szerintem tavaly adtam el nyár környékén. Viszont most megint be van esve. És most, most megint egy én szerintem egy túlreagálásról van szó. Itt látszik is a PE mutatóban, 13-45-ös PE mutató, az már a 15-ös alatt van. Ott már, már szerintem túlreagálásról van szó. Oké, akkor megnéztük a PE mutatót. A PE mutatónak még megnéztük, na, szóval megnéztük a price per earning mutatót, megnéztük a earning per share, az itt található, 9,61. Az earning per share, bár biztos tudjátok, ez a részvényre vetített nyeresége a cégnek. TTM az azt jelenti trailing 12 months. Ez a aktuálisan, hogyha visszaszámolsz 12 hónapot, az elmúlt 12 hónapban. Szóval mindig akármilyen hónapban vagy, 12 hónapot visszaszámolva a TTM ez ezt mutatja meg. Meg tudjuk nézni a forward, ez az előremutató dividend és a yield. Ez annyi, hogyha beírnád a 5,96-ot, és elosztanád a aktuális részvényszámmal, részvény árral, akkor megkapnád a 4,64-es osztalék yieldet, hogy mennyit kell, mennyi osztalékot kapsz a jelenlegi ára vetítve a jelenlegi osztalék alapján. Oké, akkor még amik vannak hátra, az a price per earningnek akarom még megmutatni. Csak mindig elrontom, hogy mégre kell kattintani. Hogy azt azért meg szoktam nézni, amikor mindig félek, tudjátok, ez a gap szerinti earningeknél, mindig félek, hogy az belefutok abba, mint az Altriánál. Mindig megnézem az előremutató price per earning mutatót is. És minél nagyobb lesz az earning a jövőben, minél nagyobb lesz a cég nyeresége, annyival nagyobb számba kell osztanom az aktuális árfolyamot, a részvény árfolyamot. Mert hogy a részvény árfolyam per a nyereség. És annál kisebb számnak kell kijönnie, minél nagyobb lesz a nyereség a jövőben a cégnek. És az előremutató price per earningbe kisebbre jön ki ez a szám, az azt jelenti, hogy valószínűleg nyereségesebb lesz a cég a jövőben nézve. A mai világban nem annyira jellemző, mert mostanában mindennek vágják visszafelé az előrejelzéseit. De ez már nekem tetszik, ez már egyfajta dolog. Ha a 15-ös price per earninghez képes nézed meg a 12-es forward price per earninget, az azt jelenti, hogy ezt már inkább kiszámolom számológéppel. Hát ennyi baj van vele, hogy nincsen 3/15, szóval 100, 20%-os margin of safety-d van benne, biztonsági rágyásod már van benne. Ennyi problémája van ennek a Yahoo Finance-nek, ugye minden ilyen távozatos formában van megadva, szóval sokkal nehezebb ilyen szempontból, nem sokkal, de nehezebb kezelni, viszont ingyenes. Úgyhogy, na, szóval itt már van egy 20%-os biztonsági ráhagyásod, ami már neked a jövőben nézve, hogyha kicsit rendben jön a világ, és kicsit az a hangulat nem lesz ennyire negatív, mint most, az már neked pozitívban fog a jövőbe kijönni, árfolyamnyereségbe fog megmutatkozni. Mondjuk, hogyha úgy számolsz, hogy 2 éven belül rendben jön a piaci hangulat, azt jelenti, hogy ez a 20%-os árfolyamnyereség potenciál, az durván számolva 10%-os árfolyamnyereséget fog neked adni a jövőt nézve. Az már eleve jó. Hozzáadod a 10%-os árfolyamnyereséghez, hozzáadod még a közel 5% osztalékyieldet, az már azt jelenti, hogy 15%-os total return potenciálod van ebbe a cégbe. Az megint egy nagyon jó dolog. Persze ez az optimális esetben lehet, hogy ettől rosszabb lesz, de mindenfajta ilyen befektetés tartalmaz kockázatot. Azért van az, hogy minél kedvező áron akarunk megvenni részvényeket, hogy ezt a kockázatot minimalizáljuk. Úgyhogy nekem ez ilyen szempontból, hogy van egy 15%-os árfolyamnyereség potenciálom rajta, ez már nem 15%-os total return potenciálom rajta, ez már nekem tetszik évente. Amiket én nem szoktam figyelembe venni, mert termelő cégnél annyira nem látom értelmét, megmondom a frankót, de Marcel az nagyon nagy súllyal vette bele az ő programjába. Az a könyv szerint érték, meg a nettó eszközérték jellegű dolgok, ez az, hogy milyen vagyontárgyai vannak az adott cégnek, kamionjai, üzletei, akármi csodája van neki. Szerintem termelő cégnél annyira ez nem fontos. Mert ott annál inkább az fontos, hogy mennyi pénzt tud termelni egy cég. Mennyi eladásai vannak, mennyi bevétele van, mennyi nyeresége van, ilyesmi. Az, hogy most mennyi eszközértékből látja azt elő, számomra nem tartalmaz akkora súlyt. Akkor tartalmaz a súlyt, hogyha feltűnően egy nettó eszközérték, vagy egy book value alatti céget vennék meg, kimondottan arra játszva, hogyha csődbe fog menni, akkor szét fogják darabolni a céget, eladják az eszközeit, és akkor kapok belőle pénzt a hitel visszafizetés után. Kapok belőle pénzt. A nettó eszközérték meg a könyv szerint érték közt azért van különbség. Itt, hogyha gondolod, akkor írd meg nekem kommentbe, hogy mi a pontos különbség. Én úgy tudom, hogy a nettó eszközérték be már beleszámolták a hiteltartozásoknak a levonását is. De itt lehet, hogy van tévedésem, mert én nem szoktam ezzel számolni, engem azért nem érdekel, megmondom a frankót általában ez a dolog. De akit érdekel, az ha le tudod írni ezt nekem, frankó, örülök neki, mert akkor én is tanulok belőle. Oké, szóval itt a price per book value-ba általában azt szokták mondani, hogy egy alatt legyen, hát ez 5, szóval az ilyen szempontból nem vétel lenne ez a cég, de én számomra ez nem tartalmaz lényegi információt, úgyhogy én ezt azért nem számolom bele. Oké, amit szoktam még nézni, az a jelenlegi osztalék, az $5.93 per részvény, 5.96-ra növelték, hát nem egy nagy növelés, ki tudott számolni, itt nem látok erre vonatkoztató számolást, szóval sokkal nem emelték az osztalékát. Talán azért nem emelték, mert itt van egy payout ratio, ez nincs kiírva az, hogy mi alapján számolnak, csak annyi, hogy Morningstar adta meg. Payout ratio 61,71%-os, hogy ők most ezt nyereséghez, earninghez számolták-e, operatív cashflow-hoz, free cashflow-hoz, EBITDA-hoz, mihez számolták, azt én nem látok arra vonatkoztató információt, majd mi megnézzük azért a free cashflow-hoz is képest is, mert a FastGlass-ban azt szoktuk megnézni. Úgyhogy lehet, hogy azért nem emelik akkora nagy ütemmel az osztalékokat, mert hogy szeretnének visszatérni egy kezelhetőbb payout ratio számhoz. Ez a 61% sem durva amúgy, viszont egy 50% alatti már mindjárt kedvezőben hangzana. Oké. Itt, amit még meg szoktam nézni, az a teljes hitelállomány, 17,6 milliárd. Én nem a equity-hez képest szoktam nézni, hanem a mert hogy igazából számomra az a fontos, hogy mennyi időt tudnák kifizetni a cég, hogyha akarná kifizetni. Úgyhogy én az operatív cashflow-hoz képest nézem. A 6,78 milliárd az operatív cashflow-ja, 17,6 milliárd a hitelállománya. Ehhez, hogyha 5 éven belül az operatív cashflow-ot ki tudná fizetni, akkor azt szoktam mondani, hogy jó. Ezt én a Everything Money-nak a YouTube csatornáján hallottam. Remélem, jól értettem a magyarázatukat, én ezt használom azóta. Úgyhogy 6x7 az... Na most röhögni fogtok, mert nem tudom kiírni, kiszámolni, de bőven 5x7 az 35 milliárd dolláros adóságig azt mondanám, hogy elfogadható ez a szám. Ez 17,6 milliárd dolláros adóság, ezt én elfogadottnak nyilvánítom. Bocs, hogy ilyen balhoz vagyok fejszámolásba. Ja. Úgyhogy ennyi, amit itt szoktam megnézni. Oké. Osztalék fedezettség. Megnézzük a financial datába. Cashflow statement. Itt keresek egy olyat, hogy megvan free cashflow, 5 milliárd, mert ugye ez 1000-ben van. Úgyhogy amit itt millióban látsz, az milliárdnak számít. 5 milliárd, és akkor kellene nekem egy olyan, hogy igen, financing cashflow, azon belül kerestem olyat, hogy cashflow from continuous financing activities, ez a folyamatos Amit mindig csinál, amit folyamatosan kell csinálni egy cégnek, az olyan jellegű cash flow, és akkor itt van az, hogy cash dividend paid, ez az, hogy mennyi osztalékot fizet ki. A dividend az osztalékot jelenti. Úgyhogy azért van minusszal írva, mert hogy azt kifizeti a cég, az nem bevétel, azért van minusszal írva. A free cash flow az bevételhez vonatkoztatott dolog. Szóval itt is ki tudom számolni azt, hogy 5 milliárd osztva 3,4-jel, mindjárt kiszámolom. 5 per 3,4, nem fordítva 3,4 per 5, 68%-os payout, körülbelül az, amit láttunk az elején, kicsit magasnak mondható, de gyanúgyom, hogy azért nem növelik olyan nagy százalékkal a dividendet, az osztalékot, hogy előbb-utóbb majd visszaálljon kezelhetőbb szintre a dolog, de nem veszélyes, úgyhogy én ez alapján még azt mondanám, hogy vétel lehet. Akkor megnéztük az osztalékfedezettséget, osztalékot már legelén megnéztük, összrészvényszámot, azt az income statementbe tudom megnézni. Itt mindig azt nézem. Itt van. Mert hogy melyik a nagyobb szám? A basic average shares, az az alapvető kint lévő részvények száma, vagy a diluted average shares. Én azért nézem mindig a diluted-et, mert hogy az a nagyobb érték, és hogyha az earning-et, EPS-t akarok számolni, akkor minél nagyobb számmal osztom le az EPS-t, az earning-et, annál rosszabb, biztonságosabb számolást ad számomra az, mert itt látjátok, hogy basic EPS az nagyobb, mint a diluted, az én azért mindig a rosszabbikat veszem figyelembe. Hogyha a kint levő részvényszámoknál is a rosszabbikat veszem, a nagyobb értéket veszem figyelembe. Itt lehet látni, itt azt szoktam nézni, hogy mennyire növelik vagy csökkentik a kint lévő részvényszámot. 2018-ban, ez is akkor az azt jelenti, hogy 600 millió kint lévő részvénye volt neki, most már csak 585 millió részvénye van kint lévő, úgyhogy ez azt jelenti, hogy van részvény visszavásárlási programja. Ha akarsz százalékot számolni, akkor számolt ki. Én most ezt nem akarom kiszámolni magamnak. Itt volt egy kisebb emelés részvényszám szempontjából, de szinte elhanyagolható, hogyha a nagyobb képet nézem, akkor jól hall a cég ilyen szempontból. Oké, a részvényszámot megnéztük. Összbevétel alakulás. Itt van a total revenue, azaz össz árbevétel alakulás. 18-ba 32 milliárd, aztán tavaly 35 milliárd. Növekvő, de nem annyira nagy ütemben. Most is 35 milliárd feletti. Szóval talán megint jó pályára állt a cég, úgyhogy ilyen szempontból tetszetős ez a dolog. Nekem, hogy legalább növekvő ütemű a zárbevétele. Összhitel per operatív cash flow. Balance sheetbe meg tudom nézni a total debtet, a teljes hitelt, 18 milliárd. De ezt már egyszer megnéztük, tényleg ezt már egyszer megnéztük. Szóval az körülbelül ugyanazt adja, amit a szorzást lehezen tudtam elvégezni az elején. Nyereség alakulása. EPS-re nézem meg. Itt volt az a bezuhanás, de aztán most már szépen megy felfelé. Oké. Hát ennyit tudok így erről így mesélni nektek. Én ennél a 3M-nél azt mondanám, hogy ez egy nagyon stabil, megbízható cég, van benne azért biztonsági ráhagyás, már margin of safety, szép osztalékkal elérhető most, úgyhogy én ezt venném, ezt a céget jelenleg. Osztalék kifizetésnél lehet még megnézni a historikus adatokat. Itt a historical datában megnézem, dividends only, tudok maxra, 1962 óta, és akkor, ja, és akkor kiadja 1962 óta, azt tudod megnézni, hogy ő növelte az osztalékait. Azokra figyeljél, mert nem tudom, hogy ez most splitekre, hogyha volt esetleg részvény feldarabolás, split, hogy azokra egy adjusted, hogy mondják ezt, azokat is figyelembe veszi, ezt nem tudom, azt érdemes megnézni, hogyha valahol feltűnő az, hogy hirtelen mondjuk felére esett vissza a kifizetett osztalék, a részvényenként kifizetett osztalék, azért nézd meg, hogy volt a split. Azt is meg lehet nézni, mindjárt megnézzük. De itt azt látom, hogy folyamatosan növekvő osztalékról van szó. Itt volt valószínűleg egy ilyen speciális kifizetett osztalék 96-ba, mert feltűnően nagy kiugrás volt, az azért, na, érted, az nem jellemző. De azon kívül nem látok ilyen nagy kiugrást még, csak a szép folyamatos növelést. Spliteket meg lehet nézni. Itt van az, ja igen, 2-1 split volt, de mint hogyha úgy láttam volna, nem volt kiugrás a részrehajtített osztalékokból, úgyhogy valószínűleg adjusted, hogy mondják, azt beleszámolták a spliteket is. Ja, előrejelzéseket akartam még megnézni, hogy ez earning előrejelzések. Itt ennyi növekedés jeleznek elő. Itt van az, hogy hány analista, hogy hány elemző foglalkozott ezzel a céggel, itt a Yahoo Finance oldalán. Yahoo Finance az más elemzőknek a véleményét használja, mint mint a Fastgraphs, így más elemzéseket fogsz találni rajta, nem kell csodálkozni rajta, de a jövő évre már nagyobb előrejelzéseket ad, mint az idei évre. Árbevétel szempontjából. Hát ezeket meg tudod így nézegetni magadnak, hogyha akarod. Earning per share-re vonatkoztatva. Itt is látszik az, hogy earning per share hogy a jelenlegi évre vonatkoztatva 90 nappal ezelőtt milyen előrejelzéseket adtak, és így folyamatába. Itt látszik az, hogy jelenleg 10,77 az idei évre, 10,77 nyereség per részfényt vett itt ennek előre. Ez 90 napja, ez még 10,37 volt. Szóval ennek emelik az EPS előrejelzéseit. A sok cégnél ezt azt láttam, hogy visszafelé mutatják. Hát ennyi igazából, most nagyon más nem tudok mutatni. Itt meg tudod nézni hogy általában a részvényelemzők azok 153 dollárra becsülik ennek a cégnek a valós értékét részvényenként, most jelenleg 129, szóval itt is látsz egy alulértékeltséget. Úgy csak ezek a recommendation, én ezeket nem szoktam figyelembe venni, megmondom a frankot. Most ki mondja erős vételre, nem erős vételre, tartásra, én ezzel nem szoktam foglalkozni. Oké, szerintem mindent átbeszéltünk így ezzel kapcsolatosan. Ha esetleg valami kérdésed van, írd le kommentbe, megpróbálok rá válaszolni, legjobb tudásom szerint nem tudok mindenre válaszolni. Valamint, hogyha olyan van, amit te jobban tudsz, mint én, az simán lehetséges, mert én is, mint mondtam, hogy azért egy privát befektető vagyok, nem egy ilyen intézményi, úgyhogy azt is szívesen veszem, hogyha esetleg kiegészíted a tartalmaimat, hogy minél inkább tanulhassunk belőlük. Köszönöm szépen a figyelmeteket, legyen szép napotok. Ja, és még annyit akartam mondani, hogy képzétek el, volt ismételten ez a szuper köszönet funkció, szóval kaptam egy kis zseppénzt egyik sásztól, nagyon örültem neki, aztán volt új feliratkozó, csatornatag is, az 1000 forint havonta téma. Lehet, hogy ilyen kéregetésnek tűnik ez, hogy én most azt így a videó végén elmondom ezeket a dolgokat, de lehet, valóban lehet, hogy kéregetés, annyi, hogy még nekem nem annyira nyereséges ez az egész YouTube csatorna. Szeretném, hogy nyereséges legyen. Jelenleg, tudjátok, a havi aló az 50 000 forintom lesz, könyvelési díj az is lesz még hozzá, meg a Fastgraphs előfizetés, meg ilyesmi. Körülbelül a havi kiadásaim így átlagosan ilyen mondjuk 80 000 forintra vetíthetőek YouTube szempontjából, és a bevételem YouTube szempontjából még egyenlően ilyen 60-65 000 forint körül vannak, úgyhogy még nem fedezik a havi kiadásokat ezek a YouTube bevételek. Szeretném azt, hogy a jövőben ez így fedezze, és még persze megélhetést is biztosítson majd, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy filózok ilyen tanácsadás jellegű dolgokon is, De nem vagyonkezelés, meg ilyesmi, ahhoz külön engedély kéne, képesítés kéne, meg ilyesmi, úgyhogy ilyen vagyonkezelés, azt nem vállalnék, hanem csak ilyen oktatás jellegűeket gondolkodtam rajta. Kicsit félek tőle persze, hogy vajon milyen visszajelzések lesznek, meg tudjátok, emberekkel bánni mindig egy kicsit félelmetes, főleg úgy, hogy eléggé kiégtem benne az utóbbi időben. Meglátjuk, hogy hogy kedvem visszatér-e hozzá, meg hogy alakul. Úgyhogy ennyi igazából a dolog. Hogyha pedig szeretnéd támogatni a csatornát, hogy szép hogy sorba tartalmak, meg ne adjam fel előbb-utóbb, akkor örülök, hogyha így valami úton módon támogatod, vagy ilyen szuper köszönet funkcióval, vagy csatornatagsággal, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy vigyázz magadra, legyen szép napod. Ciao.